Vedanga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Ez itt a Górangi, az indiai védikus kultúra női magazinja. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gandharvika Préma Dévidászi, polgári nevemen Szilaj Péterné. Mai vendégem Susilá Dévidászi, Madarász Gáborné, aki a Krisna-völgyi iskolának az igazgatója. Szeretettel köszöntelek.
Hare Krisna, Susilá Dévidászi vagyok, polgári nevemen Madarász Gáborné, Krisna-völgyi Sri Prahlád általános iskola igazgatója vagyok.
Köszönöm szépen, hogy bemutatkoztál, de azért azt szeretném kérni, hogy egy kicsit bővebben is beszélj magadról, hiszen azért a hallgatók nem mindegyike járt szerintem még Krisna-völgyben, úgyhogy biztosan érdekesnek tartják, hogyha elmondod nekünk, hogy hogyan kerültél Krisna-völgybe, mióta élsz ott, és hogyan kerültél magába az iskolába.
Körülbelül 12 évvel ezelőtt ismertem meg a Krisna tudatot a férjemen keresztül. Szombathelyről érkeztem egyébként, volt ott egy kis baráti társaság, akik így egyszer csak így találkoztak könyvosztó baktákkal, vásároltak tőlük könyvet, elolvastuk, és így közösen ellátogattunk Krisna völgybe, és akkor úgy ismerkedtünk meg így Krisna tudattal.
Ez mikor történt?
Ez 2001-ben volt pontosan, és nagyon megtetszett ez az egész hangulat. Egyébként én így világéletemben ilyen útkereső voltam, tehát mindig valahogy így Istent kerestem. Már gyermekkoromban így foglalkoztatott a vallás, így szüleim annyira nem voltak gyakorló hívők, de én elkezdtem, akkor így magamtól beiratkoztam hittalra, első áldozásra, katolikus keresztény templomban. De valahogy mindig kerestem válaszokat. Voltak kérdéseim, és nem kaptam rájuk választ. És akkor így jártam tovább. Volt, hogy jehovások jártak hozzám, és együtt olvastuk a Bibliát. Nagyon szerettem. Később a tanulmányaim során történelem szakon végeztem Szombathelyen, történelem tanárszakon, és judaisztika volt a szakirányom. Akkor így a zsidóvallással foglalkoztam, ugye egy kicsit behatóbban. Az is nagyon tetszett, és valahogy a közösség vonzott nagyon. És harmadéves voltam, amikor lett volna egy olyan lehetőség, hogy Izraelbe kimenni egy kibucba, egy közösségbe, de aztán pont akkor találkoztam a Krisna tudattal, és akkor inkább ehhez a közösséghez csatlakoztam. És 2003-ban született meg az első gyermekünk, Dharmaráni, egy kislány, és amikor ő megszületett, akkor a férjemmel úgy döntöttünk, hogy ha már Krisna tudatban élünk, és van egy gyerekünk, akkor őt szeretnénk olyan körülmények között felnevelni, ami a legjobbat biztosítja a számára. És 2003. szeptemberében költöztünk le Krisna-völgybe, Somogyvámosra.
Ez egy nagyon érdekes személyes történet. Ez azt jelenti, hogy elég sok valláson keresztül mentél, és végül itt gyökereztél. Reméljük, hogy innen már nem mész tovább.
Igen, igen. Igazából ez volt vagy úgy érzem, hogy ennek a kutatásnak ez egy ilyen végső pontja, tehát amikor megtaláltam a kérdéseimre a választ, mindenre a választ, és akkor így úgy érzem, hogy egyensúlyban vagyok, és megtaláltam a lelki békémet, és itt tudom gyakorolni akkor ezt a vallást.
Köszönöm. Akkor arról mesélnél, hogy hogyan kerültél az iskolába, vagy a gyerekekkel kapcsolatba?
Tehát ugye, mint említettem, 2003-ban költöztünk le Krisna-völgybe, akkor a lányom 8 hónapos volt, és hát kezdtem így a kapcsolatot keresni, ugye ott főleg kisgyermekes anyukákkal. Akkor még nem volt túl sok kisgyerek, körülbelül úgy a lányom korosztályában úgy 3-4-en voltak, és akkor, amikor elérték az óvodáskort, akkor felmerült így a vezetőkben a kérés, hogy kellene egy óvodát indítani. És nem tudom, hogy hogyan, de valahogy engem szemeltek ki, hogy én legyek az óvónéni. Így kezdődött igazából, hogy akkor így a úgymond nevelői vagy pedagógusi pályára kerültem. Hát óvónő végzettségem nem volt, tanár végzettségem volt, de akkor még iskolában kevesen voltak, és inkább akkor az óvodába volt így szükség a szolgálatomra, és akkor elkezdtem az óvodát. Nagyon szerettem azt is, azt úgy kisebb, nagyon megszakításokkal, úgy 4 évig voltam óvónéni, és amikor ez a csoport elballagott iskolába, akkor akkor egy-két évre szünetelt az óvoda, akkor érkezett a második gyermekem, Barát, egy kisfiú, és amikor ő 2 éves lett, akkor kezdtük el újra az óvit. Ez körülbelül egy évig volt még, és közben már akkor kérték, hogy óraadóként vegyek részt az iskola életében is, tehát a Krisna-völgyi általános iskolában tanítóként voltam, de még csak óraadóként. És 2011. szeptemberében kerültem át teljes idős tanárként az iskolában. Aztán közben volt egy személyi változás az iskola vezetésében, és hát ilyen egyik napról a másikra tulajdonképpen felkértek, hogy vegyem át akkor az iskolának a vezetését. Hát ez egy, tulajdonképpen bedobtak a mély vízbe, egy nagy feladat volt, és egyben egy nagy kihívás is a számomra, amit hát nagy lelkesedéssel ugrottam így bele a dologba, és azóta is nagyon szeretem ezt a szolgálatot végezni.
Tovább is képezted magad?
Igen, ugye történelem tanárként végeztem, viszont nagyon kevesen voltak még a felső tagozatban, inkább az alsó tagozatban volt több gyerek, ezért elkezdtem a tanító szakot is Kaposváron, most éppen végzős, negyedéves hallgató vagyok ott, és mivel az intézmény vezetéshez szükséges ugye pedagógus szakvizsga, akkor ez a további terv, hogy szeptembertől pedig akkor az intézményvezetői szakvizsgát is el fogom végezni.
Ez nagyszerűen hangzik, akkor nem csak a belső egyéni tulajdonságaid alapján, hanem most már igazából a képzéseid alapján minden szempontból kvalifikált vagy erre a beosztásra. Egy kicsit akkor mesélj nekünk magáról az iskoláról, hogy ez egy akkreditált, elfogadott intézménye, vagy ez csak a Krisna hívőknek egy belső oktatási intézménye, vagy mi ez?
Kezdeném az elején akkor. Ugye Krisna völgy körülbelül 20 évvel ezelőtt alakult meg, és kezdetben is volt tanítás. Akkor még nagyon kevés gyerek volt. Általában ez a 3-4 fő volt, ami úgy átlagban volt az általános iskolás korosztályban. Kezdetben még a tanítás az úgy működött, hogy a kisgyerekeket beiratták a falusi általános iskolába, mint magántanuló. Az azt jelenti, hogy bent a farmon folyt nekik az oktatás, akkor még külön nem volt iskolaépület, egy családi háznak a padlásán, vagy egy szobában, éppen ahol így volt hely, az volt kijelölve akkor iskolaszobának, vagy tanulószobának, és akkor egy tanárnéni foglalkozott velük, ő tanította őket, ő készítette fel őket a vizsgára, és fél évente jártak le akkor az általános iskolába vizsgázni, osztályozó vizsgát tenni. Ez egészen 2009-ig így volt. 2009-ben, nem, még akkor egy kicsit visszakanyarodnék, 2002-ben épült meg az iskola épülete Krisna-völgyben, ami egy gyönyörű, szépséges csodapalotának hívjuk. Nagyon sokan, akik jönnek Krisna-völgybe és ránéznek, azt hiszik, hogy az a templom, mert annyira gyönyörű. És ezt az iskola épületet egy nagyon kedves hívő, Priyasaki Mataji, Priyasaki Devidasi adományából építettük fel. Gyönyörű épület, ami akkor már egy külön helyiségként szolgált, akkor az iskola épületeként működött, és akkor itt folyt tovább 2002-től a tanítás, de még mindig ugyanezzel a módszerrel, hogy magántanulóként voltak a gyerekek beiratva a falusi iskolába. És akkor a nagy váltás az 2009-ben történt, amikor is akkreditációra nyújtottunk be, akkor egy, tehát elkezdtük az iskolának az akkreditációját, és 2009-ben akkor ez sikerült is, egy 8-osztályos általános iskola akkreditációja sikerült, ami egyházi fenntartásban működik azóta is. Ez azt jelenti, hogy hivatalos iskolaként tudunk működni, tehát nem kell akkor már a gyerekeknek külön magántanulóként más iskolába járni, hanem hivatalosan ide vannak beiratva, és itt állítjuk ki nekik akkor a bizonyítványt is.
Ez nagyszerűen hangzik, és ez azt jelenti, hogy az óvoda is akkreditált? Mert gondolom, hogy ott kezdik ugye a gyerekek a pályafutásukat, tanulmányaikat.
Igen, igen. Jelenleg Krisnavölgyben hivatalos óvoda még nincsen, hanem családi napközi működik két csoporttal, és a tervek szerint vagy ebben az évben, vagy a következő évben már az óvoda akkreditációja is meg fog valósulni.
Most hányan járnak az óvodába és az iskolába?
Az óvodába körülbelül, hát pontos adatot nem tudok mondani, ha jól emlékszem, olyan 15 gyermek van. A többi kisgyermek még, hát vagy kisebb, mint még óvodáskorú, de ők is már nagyon sokan vannak. Az általános iskolába pedig 12 tanuló jár, akik Krisnavölgyben élnek, de van még 10 másik tanulónk, akik oda vannak beiratva, ők mint magántanulók, akik a budapesti közösségben élnek, és akkor őket a budapesti közösség készíti fel a tárgyakból, és fél évente akkor ők jönnek hozzánk vizsgázni, osztályozó vizsgát tenni.
Ez nagyon szép, akkor azt jelenti, hogy az egyháznak a gyülekezete is kap így lehetőséget arra, hogy részt vegyen a krisnavölgyi oktatásban, ha jól értem, igaz?
Igen, igen. Tehát így biztosítjuk nekik a lehetőséget, hogy akkor egy vallásukhoz megfelelően akkor Krisna tudatos iskolában, intézményben kapják akkor az oktatást.
Köszönöm szépen. Én most szeretném, ha hallgatók is belehallgathatnának abba, hogy hogyan énekelnek a Krisna hívő gyerekek. Úgyhogy most hallgassunk egy kis zenét.
Thank you.
Ez itt a Górangi, a Védikus Kultúra indiai női magazinja. Folytatjuk a Krisnavölgyi iskoláról szóló beszámolónkat, melyről Susila Dévidászi, a Krisnavölgyi Sri Prahlád általános iskola igazgatójával beszélgetünk. Köszöntelek újra itt a stúdióban.
Köszönöm én is a lehetőséget, hogy tudok erről beszélni.
Egy kicsit mesélj nekünk most a tanári karról, mert azt hallottuk, hogy hogyan épült fel ez az egész rendszer, az oktatási rendszer Krisnavölgyben. Most hadd ismerjük meg egy kicsit a tanári kart. Hányan vagytok, és mit tanítotok a gyerekeknek?
Jelenleg 4 teljes idős pedagógus végez szolgálatot az általános iskolában. Ez azt jelenti, hogy nekik ez a teljes szolgálatuk, tehát egész nap ők vannak a gyerekekkel, ők oktatják őket, illetve rajtuk kívül vannak még óraadó tanáraink. Ezt fontos megemlítenem, hogy mindannyian végzett pedagógusok vagyunk, tanítók, illetve szaktanárok. Mivel a Krisnavölgyben van még elég sok pedagógus, de nem mindenkit tudtunk teljes időbe lefoglalni ebben a szolgálatban. Vannak, akik különféle szaktárgyakat tanítanak. Ez azt jelenti, hogy nekik valahol más osztálynál van nekik egy teljes idős szolgálatuk, de mondjuk például egy testnevelő tanár, akkor ő hetente 5-ször mondjuk akkor átjön és megtartja a testnevelés órát a gyerekeknek, illetve ugyanez a helyzet kémiából, fizikából, biológiából, illetve a felső osztályos szaktárgyakból, amikre akkor óraadókat hívunk, és akkor ők tartják ezeket a szaktárgyakat a gyerekeknek. De mindannyian Krisna hívők és Krisna völgyben élnek. A tantárgyakról is beszélnék egy kicsit. Ugye mivel 2009 óta akkreditált intézményként működünk, ez azt jelenti, hogy ránk is ugyanúgy vonatkoznak a hivatalos jogszabályok, előírások, tehát a nemzeti alaptanterv alapján tanítjuk a tárgyakat a gyerekeknek, illetve a kerettanterv, ami még ad lehetőséget plusz tantárgyak felvételére. A hagyományos, általános közismereti tantárgyakat is ugye tanítjuk a gyerekeknek. Ezt azonban, ez egy ugye egy alapképzést ad neki. Ezt az alapképzést kiegészítjük még 2 másik területtel. Egyrészt ugye, mint egyházi intézmény, adunk a gyerekeknek egy nagyon erős lelki képzést, egy vallásos nevelést, ami nagyon fontos, hogy ugyanazt a kultúrát és ugyanazt a szintet kapják, mint otthon a szülőktől, mint a társadalmi közegben, illetve az iskolában. Tehát ez egy nagyon erős lelki biztonságot nyújt a gyerekeinknek, hogy ugyanazokat az elvárásokat és sztenderdeket kapják mind a 3 területen, és ebben nőnek fel. A lelki nevelés területén a gyermekeinkkel már a szülők ugye nagyon korán csatlakoznak a reggeli templomi programokra, együtt járnak, együtt énekelnek, közösen hallgatják a leckét, tehát a szentírásokból való felolvasásokat, és amikor az általános iskolába bekerülnek, akkor ott is mélyebben tanítjuk ezeket a gyerekeknek. Ez úgy néz ki, hogy az alsó tagozatban a gyerekek tanulnak verseket, slókákat a szentírásokból. Ugye a szentírások nyelve az a szanszkrit, tehát ezen a nyelven memorizálják ezeket a kis 4 soros verseket a gyerekek, és megtanulják hozzá a magyar fordítást is. Nagyon jó tanárunk van, aki ezt a slóka órát tartja nekik. Nagyon jó módszer dolgozott ki így a tanításra, a gyerekek nagyon élvezik, egy kicsit ilyen színpadias, drámaias hangulatban történik. Szavanként megtanulják ezeket a szanszkrit szavakat, kitalálnak hozzá valami mozdulatsort, és akkor úgy, ahogyan mondják, közben mutogatják, és van, hogy még egy kis színdarabot is, tehát egy ilyen rövid, 1-2 perces kis jelenetet is készítenek hozzá, és akkor így előadják, majd megtanulják hozzá a magyar fordítást. Ez egészen 4. osztályig van, és 5. és 6. osztálytól kezdve pedig már megtanulják ezekhez a versekhez a filozófiát is, tehát a szentírásoknak a filozófiáját. Ez elsősorban a Bhagavad Gita-ból, amit úgy is szoktunk mondani, hogy ez a mi Bibliánk, tehát a főszentírásunkból tanulják a filozófiát, olyannyira, hogy 8. osztályban egy nemzetközileg elismert vizsgát tesznek belőle.
Nem korai egy kicsit ez a mély szentírás tanulmányozás?
Igazából nem, tehát ők ebben nőnek föl, ez nekik az életük, ugye, mint mondtam, hogy ezt látják otthon, a családban, a közösségben, az iskolában, és olyannyira nem korai, hogy sokkal jobban és mélyebben el tudják sajátítani ezt a filozófiát, mivel hogy gyermekkorban tanulják meg, és ez így még jobban beléjük ívódik. Mi ugye felnőtt korban csatlakoztunk a mozgalomhoz, nekünk sokkal nehezebb volt ezeket megtanulni, és úgy jobban értelmezni nekik. Ők egy könnyebb helyzetben vannak ebből a szempontból.
A krisnavölgyi gyerekek egy külső nézőpontból úgy tűnik, hogy elszigetelve egy zárt közösségben nevelkednek. Tartanak ők kapcsolatot más intézmények tanulóival?
Igen, természetesen. Tehát ők ugye ebbe az iskolába járnak. Nagyon sok testvériskolai kapcsolatot tartunk fenn más intézményekkel. Sokszor mi hívunk vendégségbe gyerekeket, például ősszel szokott lenni egy nagy ünnepség, egy nagy édességfesztivál, amire évente egy 120-150 fős gyereksereget meg szoktunk hívni, és akkor vendégül látjuk őket, illetve közös kis játékokat, rendezvényeket szervezünk. És többször van olyan is, hogy minket hívnak más iskolákba, akár egy farsangi mulatságra, jelmezes fellépésre, vagy akár az iskolás lányainknak a táncbemutatójára kíváncsiak, és azt szeretnék megnézni, vagy az iskola drámacsoportjának egy színi előadására. Tehát többször volt már olyan, hogy külsős intézményekhez, vagy más helyekre mentünk el fellépni, és így társulni más gyerekekkel. Ugyanakkor osztálykirándulásokat szoktunk szervezni, amikor itt Magyarországon különféle helyekre elkirándulunk, ellátogatunk múzeumokba, vagy csak egy természeti helyre túrázni, kirándulni. Többször van, hogy a gyerekekkel együtt megyünk harinálmozni, ez azt jelenti, hogy kimegyünk a városba vagy egy faluba, és akkor énekeljük a szent nevet, a Hare Krishna Maha mantrát, közben könyveket osztanak, beszélgetnek emberekkel, prédikálnak nekik.
Tehát a gyakorlatban is tudják hasznosítani, amit az iskolában megtanultak. Sok olyan pályázati programmal is találkozunk, amiben ugye a legtöbb intézmény, illetve gyermek részt tud venni. Ti is szoktatok ilyen pályázatokban indulni?
Igen, mi főleg inkább így a környezettudatos pályázatokkal, illetve a környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatokban szoktunk indulni, vagy részt venni. Rendszeresen részt veszünk a Vesd Bele Magad programba, ami egy ilyen vetőmag csomagküldő, tehát hogy a gyerekek kapnak egy vetőmag csomagot, és akkor abból gazdálkodnak a kis gyakorlókertjükben. Aztán a Pont Velem elemgyűjtő akcióban is részt veszünk. Pár évvel ezelőtt a Zöldi Ákos internetes környezetvédelmi pályázaton a Dunántúli régióban első helyezettek lettünk. Tehát ezeken a pályázatokon szoktunk így részt venni.
Ha jól hallom, akkor Krisnavölgyben is van internet, hiszen másképp nem is tudnátok értesülni ezekről a pályázati kiírásokról. A gyermekek is tanulnak számítógép használatot?
Igen, ugye a Nemzeti Alaptanterv kötelezővé teszi a számítástechnika oktatását. Van egy számítógépes laborunk, ahol akkor a gyermekek 6. osztálytól kezdve ismerkednek a számítógép használattal, illetve az internet használatával.
Nagyon jól hangzik. Azt gondolom, hogy most már minden hallgatónak felcsigáztuk az érdeklődését. Úgyhogy remélem, hogy a nyár folyamán többen is el fognak látogatni a krisnavölgyi iskolába, hogy saját szemükkel is láthassák az intézményt. Hallgassunk megint egy kis gyermekzenét.
Ez itt a Górangi, az indiai védikus kultúra női magazinja, Gandharvika Préma Dévidászi, azaz Szilaj Péterné a mikrofonnál, vendégem pedig Susilá Dévidászi, aki Krisna völgyből érkezett, és az ottani általános iskolának az igazgatója. Folytatnánk akkor a beszélgetést az iskoláról. Az előző blogban nagyon érdekes információkat tudtunk meg, milyen sok mindenben vesznek részt a Krisna völgyi gyermekek. Most egy kicsit mesélj még nekünk arról, kérlek, hogy azok a gyerekek, akik ebbe az iskolába járnak, valamilyen szelektáláson átesnek-e? Tehát vannak-e olyan elvárások, amiket esetleg egy hétköznapi, vagy akár a Somogyvámos falujában élő családokban nevelkedők nem tudnak teljesíteni, és emiatt kimaradnak a lehetőségből?
Tehát ugye a beszélgetésünk elején említettem, hogy egy egyházi fenntartású intézmény vagyunk Krisna völgyben. Ez azt jelenti, hogy van egy saját belső házi rendünk, aminek alapján vesszük fel a tanulókat. Ez azt jelenti, hogy akik Krisna völgyben, illetve Somogyvámos faluban élnek, de Krisna hívő szülők gyermekei, az ő számukra van lehetőség csatlakozni az intézményhez, illetve ugye a budapesti közösségben élő Krisna hívők gyermekei pedig magántanulóként tudnak akkor részt venni ebben az oktatásban. Ugye ez azt jelenti, hogy a Krisna hívőknek van egy szigorú szabályrendszerük, ami szerint élnek, tehát nem esznek húst, nem fogyasztanak alkoholt, és a hasonló szabályozó elvek, amiknek akkor természetesen a szülőknek, illetve a gyermekeknek is meg kell felelni ezeknek az elvárásoknak. És akkor ez alapján tudnak csatlakozni ehhez az intézményhez.
Értem. Úgy tudom, hogy szigorú vallási intézményekben gyakori a koedukáció. Itt ez hogy néz ki a krisnavölgyi iskolában?
Jelenleg nálunk is koedukált intézményben folyik az oktatás, tehát lányok és fiúk együtt vannak. Hosszú távú terveink között szeretnénk megvalósítani azt, hogy külön folyjon nekik az oktatás. Most ez részben már elindult úgy, hogy a testnevelés órán például a fiúk és a lányok külön vannak.
Értem. Hát ez egy nagyon gyakorlatias kérdés volt. Mesélnél nekünk arról, hogy ugye egy kicsit részletesebben beszéltél már arról, hogy a Nemzeti Alaptanterv szerint tanulnak a gyermekek, illetve hogy van egy bizonyos slóka órájuk, amikor a szentírások verseit tanulják, de vannak-e más tantárgyak, amik szintén a valláshoz köthetőek?
Igen, ugye említettem, hogy három nagy területet képez az általános iskolánknak az oktatása. Ugye az első volt a Nemzeti Alaptanterv alapján meghatározott közismereti tantárgyak, és a második nagy rész ez a lelkinevelés vagy vallásos oktatás. Ebben ugye említettem már a szentírások tanulmányozását. Mivel ezek szanszkrit nyelven íródtak, magát a szanszkrit nyelvet is, mint második idegen nyelvet oktatjuk a gyerekeknek 6. osztálytól kezdve, az első idegen nyelv pedig az angol, amit tanulnak. A védikus irodalom tantárgyban tanulmányozzák akkor a szentírásokat. Vannak olyan óráink, amikor megismerkednek az indiai zenével, hangszerekkel, énekkel, hagyományos indiai dallamokat, népdalokat, illetve a Hare Krishna Maha Mantrának a dallamjait tanulják a gyerekek, megismerkednek autentikus indiai hangszerekkel, népi hangszerekkel, mint például a kétfenekű agyagdob, a mridanga, egy kézi fújtatós billentyűs hangszer, a harmónium, illetve a kis kézi cintányér, a karatal. Ezek mellett megismerkednek még például egy ilyen pengetős hangszerrel, vagy húros hangszerrel, a szitár vagy tambura néven ismert hangszerrel, de vannak olyan diákjaink, akik furujáznak, fuvoláznak, vagy gitároznak. Tehát a zenében, ugye a zene egy nagyon nagy szerepet játszik a vallásunkban, és akkor gyerekeknek is próbáljuk átadni ezt a művészetet. És hát vannak olyan gyerekek, akik ugye jobban szeretik, nagyobb tehetségük van ebben a dologban, akkor őket jobban képezzük, de egy alap zenei tudást mindenkinek átadunk és megtanítunk. Ez mellett a gyerekeinknek van az iskolában egy kis oltár, ami a templomi nagyoltárnak egy kicsinyített mása. Ott a gyerekek tudják tanulni a napi imádatot, elsajátítani azokat a szertartásokat, amiket a templomban is szoktak végezni a Krisna hívők. Van egy napi programunk, minden reggel, amikor érkeznek az iskolába, akkor a gyerekek takarítanak egy kicsit, rendbe rakják a termüket. Van, aki, mindenkinek megvan egy ilyen kis szolgálata, hogy mit végez. Van, aki az oltáron van, feldíszíti. Van, aki a termeket felsöpri, felmossa, rendbe rakja. És akkor van egy közös kirtan, egy közös éneklés, zenélés, majd egy közös imádkozás. Ezután a gyerekek felajánlják a hódolatukat a tanároknak, a nevelőknek, és akkor így indul a napunk, akkor kezdődik a tanítás. Van egy délelőtti periódus, amikor van 4 órájuk a gyerekeknek, utána hazamennek a szülőkhöz ebédelni, és még délután visszajönnek, akkor is van egy tanítási szakasz nekik. És akkor, ahogy említettem, a tantárgyakat, a második nagy egység volt ugye a vallásos oktatás, és van egy nagy harmadik egység, ez pedig az önfenntartásra való nevelés. Ennek keretén belül a gyerekeknek van egy kis gyakorlókert az iskola mellett, amit akkor egész évben tulajdonképpen a tervezéstől kezdve, az előmunkálatokon keresztül, a palántázás, vetés, növénygondozás, betakarításon keresztül, aztán majd a terméseknek a feldolgozása, tehát a főzés, illetve a befőzés is a tananyag részét képezi. Aztán a gyerekek szoktak meglátogatni a farmon belül különböző szolgálati egységeket, mint például a tehenészet, megtanulnak a tehenekről gondoskodni, legeltetni, teheneket fejni, illetve a tejből különféle tejtermékeket készíteni. Szoktunk menni a nagy kertészetbe is, ahol akkor különféle kertészeti technikákat, gyakorlatokat lesünk el, illetve segítünk ott is akkor a munkálatokban. A méhészetet is meg szoktuk látogatni, hogy hogyan készül ugye a méz, illetve az önfenntartásra való nevelésen belül fontosnak tartjuk, hogy megtanítsunk olyan rég elfeledett kézműves technikákat a gyerekeknek, amiket ott Krisna-völgyben, helyben megtalálható alapanyagokból tudnak elkészíteni. Ilyen például a kosárfonás, szövés, hímzés, varrás, illetve különféle más technikák is, mint például a nemezelés, amit nagyon szeretnek a gyerekek, vagy csuhéból, gyékényből, sásból különféle dísz és használati tárgyakat készíteni. Ezeket próbáljuk helyben termelt alapanyagokból megoldani, illetve előállítani. Szerencsés helyzetben vagyunk Krisna-völgyben, nagyon sokan élnek olyanok, akik ismerik ezeket a technikákat, de előfordul, hogy nem helyben nincs szakember, akkor külsős szakembert szoktunk hívni. Sok kapcsolatot ápolunk más ökofalvakkal, mint például Visnye Széplakkal, és akkor ott is sokan élnek olyan emberek, akikhez így közel áll ez a fajta életmód, illetve tudnak ilyen régi technikákat mutatni, és akkor onnan szoktunk hívni például egy fafaragót, Károlyt, aki nagyon kedves, nagyon szereti a gyerekeket, és akkor ő tanította őket például különféle fafaragási technikákra, munkálatokra.
Ez nagyon jól hangzik, hiszen amellett, hogy a gyerekek nagyon sok fajta elméleti tudásra szertesznek, azért igazából a megélhetésüknek az alapjait is el tudják sajátítani, hiszen kétkezi munkát is tanulnak, és ráadásul olyan kézműves dolgokat is elsajátíthatnak, ami igazából az egész jövőjüket megalapozhatja, a keresetüket, a családfenntartásukat. ami ugye a mai oktatási intézményekben elég ritka. Tudnál-e még arról mesélni nekünk, hogy vannak-e végzős diákjaitok, illetve vannak-e olyanok, akik már elvégezték az iskolát, és mit csinálnak ők most?
Jelenleg a legidősebb diákjaink 7. osztályosak, tehát ebben a generációban még úgymond nem volt végzős. Még a korábbi, tehát Krisnavölgyben, amikor ugye kezdetben volt az általános iskolai oktatás, akkor 2-3-4 diák volt, akik ott végeztek. Ők közben szülőkkel együtt már elköltöztek Krisnavölgyből. Egy diák van, aki ott maradt, ő azóta már férjhez ment, gyerekeket szült, tehát ott telepedett le. Tehát nagy gyakorlatunk még, illetve tapasztalatunk nincs ebben a témában. Terveink azok vannak. A rövid távú tervünk egyelőre az, hogy a középiskolai oktatást úgy oldanánk meg a gyerekeknek, hogy vagy valamilyen szakmát akkreditálnánk oda Krisnavölgybe, aminek a gyakorlatát ott helyben el tudják végezni, ilyen például mondjuk a kertészszak, vagy pedig aki tovább szeretne tanulni, neki most egyelőre az a lehetőség van, hogy valamelyik környező nagyváros gimnáziumába magántanulóként iratjuk be, és akkor mi ott helyben felkészítjük az osztályozó vizsgákra, hogy fél évente elmegy akkor vizsgázni. Hosszabb távú terveink között pedig szerepel, hogy ott helyben, Krisnavölgyben létesíteni egy középiskolát. De ez nyilván majd csak akkor tud megvalósulni, hogyha már felnő annyira a közösség létszáma, hogy a gyermek létszám is ezt igényelni fogja.
Ez azt jelenti, hogy nincsen még Krisna hívőknek középiskolája, ha jól értelmezem.
Igen, jelen pillanatban még nincsen.
De úgy tudom, hogy főiskolájuk van, igaz?
Igen, főiskola az van. Budapesten a Bhakti Vedanta Hittudományi Főiskola, illetve Krisnavölgyben ugyanaz általános iskola, és akkor a kettő közötti rést kell még kitöltenünk majd.
De ahogy jól értelmezem, a gyermekek itt már az általános iskolában is megtanulnak olyasmiket, olyan tantárgyakkal ismerkedhetnek meg, amik a főiskolán szintén a tanulók ismerkednek, úgyhogy akkor jó nagy előnnyel indul az, aki a Krisnavölgyi iskolából a főiskolánkba beiratkozik.
Igen, természetesen. Ők már egy előképzést kaptak ebben.
Még az előző blokk előtt szólt a zene, szóba került egy krisnavölgyi kalandnap. Most ismét zenét fogunk hallgatni, és majd a kalandnapról szóló beszámolóval folytatjuk. A Górangi, az indiai védikus kultúra női magazinja, a mikrofonnál Gandharvika Préma Dévidászi, polgári nevemen Szilaj Péterné, a vendégem pedig Szusilá Dévidászi, a krisnavölgyi akkreditált általános iskola igazgatója. Folytatnánk a beszélgetést, a szünet előtt említettem, hogy egy kalandnap megvalósítását tervezik Krisnavölgyben. Mesélnél-e nekünk erről?
Igen, ez a kalandnap pedagógiai program, ez tulajdonképpen már egy 2 éve működő program az iskolánkban. Ez egy komplex, összetett, szintetizáló pedagógiai program, ami tulajdonképpen a gyermekeknek az iskolában egy időszakban tanult tananyagot kéri számon, de nem a hagyományos formában, hanem gyakorlatba átültetve. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy amit a gyerekek az iskolában egy adott időszakban a különféle tantárgyakból tanultak, arra vagyunk kíváncsiak, hogy elméleti síkon megtanulták, de vajon tudják-e azt alkalmazni a gyakorlatban, a való életben, a világban, a való világban. Egy kalandnapot megtervezni hosszú folyamat, és tulajdonképpen volt egy hosszú folyamat, amivel így eljutottunk idáig. Onnan indult ki ez az egész, hogy a gyerekek ugye szülőkkel együtt részt vesznek a templomi programokon, aminek a része a szentírásokból való felolvasás. Szerettük volna ezt egy kicsit valahogy közelebb hozni a gyerekekhez, hogy ők is valahogy mélyebben részt tudjanak venni ennek a templomi programnak azon a részén, amikor a szentírásokból való felolvasás van. És elkezdtünk egy olyat kigondolni, hogy a minden gyerek a saját korosztályának megfelelően valahogyan részt vegyen ezen a programon. Ez úgy néz ki, hogy a gyerekek, amikor bent ülnek a leckén, akkor az elsős, másodikas tanulók figyelnek, illetve mindenki figyel, az elsős, másodikas tanulók pedig valamilyen a témával kapcsolatos rajzot készítenek, ugye ők még tanulnak írni, olvasni, akkor ők egy rajzot készítenek, míg a nagyobb gyerekek, a harmadik, negyedikesek, illetve a felsősök már vagy a leckéből elkapott szavakat, mondatokat, vagy filozófiai tartalmakat jegyzetelnek. Amikor a vége van a leckének, és reggel után a gyerekek indulnak az iskolába, akkor, ahol az ügyeletes tanár fogadja őket, akkor ő megnézi ezt a kis rajzokat, illetve írást, és itt egy csapatmunkára van szükség, ugyanis ha mindenki rajzolt, illetve írt valamit, akkor közösen húzhatnak egy képrészletet. Ez a képrészlet akkor ugye felkerül a fali újságra, és ahogyan gyűjtik naponta így a képrészletet, abból kialakul majd egy kép, vagy egy cikk, egy újságcikk, vagy egy kis rajz, tehát valamilyen kép, ami majd kapcsolódni fog ehhez a kalandnaphoz. Amikor kitelt egy ilyen kép, akkor ők kapnak érte cserébe valamilyen titokzatos ajándékot, ami lehet akár egy lakatkulcs, egy vaktérkép részlet, vagy egy hanganyag, amit meg kell hallgatniuk. És ezek mindig egy ilyen kis töredékek, tehát ez így napi szinten így tartja bennük így a lelkesedést, az érdeklődést is, vagy a kis izgalmat, hogy akkor mi fog ebből kisülni. És 3-4 ilyen kép kitelte után elérkezik a kalandnap, aminek mindig van egy kerettörténete, egy küldetés, egy misszió, amit a gyerekeknek véghez kell vinni, teljesíteni kell. Ez mindig kapcsolódik a szentírásokhoz is, tehát éppen azt a történetet dolgozza fel, amit a leckéken hallgattak, de beépítjük a különféle részfeladatokba az összes tantárgyat, amit az iskolában tanultak a gyerekek. Mindenkinek a korosztályához kapcsolódó anyagokat építünk bele, és itt tulajdonképpen arra vagyunk kíváncsiak, hogy például matematika órán megtanulták mondjuk a mérést, a váltásokat, számolásokat, absz papíron el tudják végezni, de mi van egy olyan esetben, amikor a gyakorlatban, az életben kell azt alkalmazni. Ez a kalandnap során nagyon jó lehetőség nyílik erre, terepgyakorlatot, tehát kinti gyakorlaton szoktuk ezt a kalandnapot mindig megvalósítani, ami azt jelenti, hogy különféle helyszínek vannak, és a különféle helyszíneken különféle feladatok vannak. Például egy matematika feladat, hogy most mondok egy példát egy ilyen kalandnapból, hogy mi volt. Földön különféle betűk voltak elhelyezve, egy korábbi rejtvényből megkapták, hogy melyik azok a betűk, amelyikre nekik szükségük van. Voltak kötelek a tarisznyába, mindig kapnak egy tarisznyát, amiben vannak bekészítve dolgok, amiket nekik kell kitalálni, hogy hol és mikor kell használni, tehát így az intelligenciájuk, a kreativitásuk is képezve van, le van foglalva ezáltal. A három betűből ki kellett választani, hogy mi az, ami nekik kell. Kötelek segítségével, centiméter segítségével egymáshoz kellett kötözni. Annyi volt a feladat, hogy mindháromtól ugyanolyan messze. ez ugye, aki érti a matematikát, akkor tudja, hogy ez a két szakasz felező merőlegesnek a meccés pontja fogja ezt képezni, de ez nem volt ugye elárulva a gyerekeknek, erre nekik kellett rájönni. Akkor ott a kötelekkel kiméregették, jó sok ideig ott el voltak vele, de ezzel tulajdonképpen azt szerettük volna elérni, hogy amit elméletben megtanultak, akkor azt ott a gyakorlatban az intelligenciájukat használva végre tudják-e hajtani a feladatot, meg tudják-e oldani a megoldást. Vagy például kincskeresés. Találnak egy kis lelakatolt dobozt, aminek akkor ugye, hát nincs, nem tudják kinyitni. De akkor eszükbe jött, hogy hoppá, kaptunk egy kulcsot egy képrészletért cserébe, hát ha nyitja, kipróbálják, kinyitotta, abban is van egy kis játékos feladat elrejtve. Szintén, hogyha így matematikához kapcsoljuk, akkor menj előre 45 decimétert, fordulj jobbra 45 fokot, tehát hogy ezt akkor ugye az életben nekik át kell váltani, el kell képzelni, hogy hogy is működik, és az, hogyha végig mennek ezen, akkor eljutnak egy következő ponthoz, ahol egy következő részlet van elrejtve ebben. Na most ez az egész kalandnap tulajdonképpen így néz ki. Van egy kerettörténet, egy küldetés, amit ugye nekik véghez kell vinni, és ezeken a különféle feladatokon mennek keresztül, amiben akkor nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, mindig nagyon várják a kalandnapot, és mindig próbáljuk úgy összeállítani, hogy minden egyes gyermeknek akkor így a saját képességeihez igazodva tudjunk akkor olyan feladatot kitalálni, amiben akkor hát egyrészt ki tudja fejezni az ő kreativitását, a tanultakat vissza tudja adni, amit az iskolában tanult, és hát akkor egy élménnyel, tehát egy pozitív élménnyel társul ez, ezáltal jobban meg is marad neki az emlékezetében az a tanult anyag.
Nagyon jó hangzik ez, hogyha én most lehetnék gyermek, akkor biztos, hogy Krisnavölgyben szeretnék élni. Úgy látszik, hogy nagyon mozgalmas az élet egy ilyen vidéki kis közös, zárt, igazából egy zárt közösség iskolájában. De azért arról tudnál-e mesélni, hogy ezek a gyerekek hogyan élik meg ezt? Tehát miben nyilvánul meg, hogy ők boldogok-e, vagy van-e esetleg olyan gyerek, akivel nehéz bánni, vagy ti hogyan kezelitek ezeket a nehézségeket?
Abból a szempontból könnyű és szerencsés helyzetben vagyunk, hogy hát kevés gyermek jár most még az általános iskolába, tehát most 12 kisgyermek van ott, ami azt jelenti, hogy van olyan osztály, ahol egy fő van. Az oktatást azt úgy oldjuk meg, hogy összevont évfolyamokba tanítjuk őket, tehát két évfolyamot vonunk össze, de még így is maximum létszám az 4-5 szokott lenni körülbelül. Ez azt jelenti, hogy minden gyermekkel nagyon személyre szabottan, nagyon családias hangulatban tudunk foglalkozni, mindenkinek a saját képességeihez mérten. Ugye tapasztaljuk azt, hogy a hagyományos tankönyvek, azok egy úgymond átlag gyermeknek a sebességére vannak ugye tervezve. De tudjuk jól, hogy nem minden gyermek átlag, nálunk is van olyan, aki az átlagtól eltér, akár fölfelé, akár lefelé. Na most ennek a személyre szabott tanításnak köszönhetően lehetőség van arra, hogy eltérjünk ettől a tempótól. Tehát például van olyan összevont évfolyamban óra, amikor a különféle tempóban haladnak a gyerekekkel. Akinél úgy látjuk, hogy kicsit még gyakorolni kell, jobban el kell mélyülni a tananyagban, ott akkor van lehetőség arra, hogy lelassítsunk kicsit, akkor jobban vagy többet foglalkozzunk azzal a gyerekkel. De van olyan gyerek, aki meg aztán szárnyal és fallja be ezeket a könyveket, illetve a tananyagot, őt meg nem fogjuk vissza. Tehát nincs akkor leszorítva az ő képessége arra, hogy kötve legyen a haladási tempóhoz, hanem hogyha tud, és tud önállóan tovább menni, dolgozni, akkor van neki lehetősége arra, hogy akkor jobban elmélyedjen akkor abban a tempóban, abban az anyagban. És hát ugye nálunk is a gyerekek gyerekből vannak, ugyanúgy, mint máshol. Szoktak csintalankodni, szoktak egymással viccelődni, tehát egy felszabadult hangulatban vannak. Én, ahogy látom rajtuk, nagyon boldogak, szeretnek ebbe az iskolába járni. Ami még nagyon fontos, hogy természetesen konfliktusok itt is szoktak történni, mint bárhol máshol, de nagyon jól tudjuk ezeket kezelni. Mivel a Krisna tudatos filozófia elég tág, és nagyon sok mindent tartalmaz, többek között ezt is tartalmazza, hogy hogyan tudjuk egymással ezeket a helyzeteket rendezni, és ezt tanítjuk a gyerekeknek is, hogy hogyan tudják, hogyha van egymás között valamilyen konfliktus vagy nézeteltérés, akkor hogyan tudják azt kulturált emberi módon, Krisna tudatosan kezelni.
És hát gondolom, hogy egy nagyon jó kis csapat is kialakul a gyerekek között, hogyha ilyen kalandnap és hasonló eseményeken vesznek részt, hiszen ugye ennek egy ilyen aspektusa is van, egy kis csapatépítő jelleg.
Igen, igen, mindenképpen, és ezt szeretnénk átadni más iskoláknak is. A kalandnap projektet próbáljuk népszerűsíteni, előadni különféle fórumokon. Volt egy internetes pedagógus pályázat, ahol első helyezést ért el. Ebből írom én a szakdolgozatomat a kaposvári tanítóképzőn is, illetve az ott a pedagógiai karon megrendezett tudományos diákköri konferencián első helyezést ért el. Tudományos szaklapokban, folyóiratokban is publikáltunk már belőle, tehát szeretnénk ezt úgy átadni más iskoláknak is.
Nagyon köszönöm, igazán érdekes információkat hallottunk, és hát szívből gratulálok ezekhez az eredményekhez. A hallgatóknak pedig, illetve szakmabelieknek javaslom, hogy keressék meg Madarász Gábornét, Szusilá Dévidászit, hogyha bármilyen ötletre, segítségre van szükségük, akár a saját munkájuk, akár az egyéni életük során. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttél hozzánk.
Én is nagyon szépen köszönöm, és esetleg az érdeklődőknek mondanék egy e-mail címet, hogy hol tudnak még iskolánkról információt szerezni. Ez a www.oktatás.krisnavölgy.hu, ami az iskolánk honlap címe. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Haré Krisna!
Haré Krisna!